Livka. Minden vizsgát letettem az egyetemen, így ideje volt már azon törni a fejemet, hogy melyik műsorral fogok diplomázni. Egy olyan dokumentumfilmre gondoltam, amelynek tematikailag valami köze van a szakmához. Szerencsém volt, mivel a dokumentumfilmek szerkesztősége felkérte Nikola Lorencin belgrádi rendezőt, hogy készítsen egy filmet Livka Sándorról, a jugoszláv kinematográfia egyik úttörőjéről. Nikola nem csak rendező volt, hanem a Belgrádi Színművészeti Akadémia tanársegédje is. Értett a szakmához, és nem volt ellenére, amikor megkértem, hogy igényesebben készítsük el a műsort, mivel diplomafilmemnek szántam. Amikor a forgatókönyvről beszéltünk, a rendező elmagyarázta, hogy a filmben sejtetni fogjuk azt a sajnos bebizonyíthatatlan tényt, hogy Livka előbb filmezett ebben a térségben, mint Milton Manaki. Bebizonyítani azért nem lehetett, mert nem maradt meg egyetlen filmje sem abból az időből. Már 1900-ban filmkamerát vett Párizsban a Paté cégtől. Ezt bizonyítani lehetett. Ha volt kamerája, akkor valószínűleg dolgozott is vele. Livka Sándor, akit a családban Alexnak becéztek, nem csak vándormozi tulajdonos, hanem operatőr is volt. Gödöllői nyaralójukban filmre vette például a Monarchia császárát és feleségét. 4 év múlva, 1904-ben már újabb kamerát vett. A rengeteg filmet, amit vásárolt, egy akkori rendelet alapján tűzbiztos helyen kellett tárolnia. Mivel Szabadkán akkor csak a Bata cégnek volt ilyen tűzbiztos tárolóhelyisége, Livka Sándor ott raktározta el a gyúlékony filmeket. Állítólag, tévedés folytán ragasztót készítettek belőlük. Óriás mennyiségű kordokumentum veszett így kárba. Manaki Livkával ellentétben csak 1905-ben vett kamerát, és Bitola környékén kezdett filmezni. Első komolyabb filmje a Szultán érkezése Bitolába volt, amit 1911-ben forgatott. A jugoszláv filmtörténészek a mai napig sem ismerik el Livka Sándort, mint az első jugoszláv operatőrt. Feltételezem azért, mert nem itt, hanem Brassóban született 1880. május 20-án. Később felvette a jugoszláv állampolgárságot, és itt Szabadkán halt meg 1952-ben. Amikor a forgatást terveztük, Livka Sándor felesége Erzsébet még élt. Tőle szerettük volna megtudni a részleteket. Erzsi néni a 910-es évektől kezdve volt hű kísérője Alexnek. Eleinte színésznőként is szerepelt a filmjeiben. Alex anyjának, Ernestinának a beleegyezésével, engedelmével 1920-ban házasságot kötöttek, és Sándor haláláig együtt éltek. Erzsi néni megismerkedésünkkor alacsony, vékony, ápolt, őszhajú hölgy volt. Mindig a rendelkezésünkre állt. Lorencinnal jól megértettük egymást. Nyugodt, halkszavú, türelmes, igazi szakember volt. Erzsi nénit különböző helyeken szólaltatta meg. A lakásában, az udvaron, a kút mellett, a Livka mozi nézőterén. Elmondta, hogy Sándor már a 900-as évek legelején filmezett. Azokban a városokban, amelyekben tovább tartózkodott vándormoziával, rövid filmeket is forgatott. A közönségnek mindig érdekes volt, hogy láthatta önmagát a moziban, vagy a vidéket, ahol él. Alaposan felkészültem a forgatásra. Nagyon szerettem volna, hogy egy régi operatőrről készült filmmel szerezzek operatőri diplomát. Az egyetemen sok mindent megtanultam. Itt volt az alkalom a bizonyításra. A képbeállítás, kompozíció mellett a világításra és a színekre kellett ügyelnem. A világításnál az árnyékok voltak fontosak. Itt a földön mindannyian egy nap alatt élünk, és emiatt csak egy árnyékunk van. Ezt szoktuk meg. Nem engedhettem meg a világosító kollégának, hogy úgy állítsa be a reflektorokat, hogy Erzsi néni arcán az orra mellett két árnyék legyen. Egy jobbról, egy pedig balról. A stúdió felvétel esetében sokszor láthatunk ilyet, és mindjárt észre is vesszük, hogy nagyon természetellenes. Bársonyos, de öregedő arcát rendszerint puha, közvetett fénnyel világítottam be, úgyhogy ne látszódjanak rajta a ráncok. A másik dolog, amire nagyon ügyeltem, a színek harmóniája volt. Sokan nem is tudják, hogy a színekről Goethe már az 1800-as évek legelején komoly tanulmányt írt. A színek összeférhetőségét még ma is e tanulmány alapján tanítják. Büszke volt erre a munkájára, s némi túlzással a költészete fölé helyezte. Mindazt, amit költőként alkottam, nem sokra tartom, írta. Kiváló költők éltek koromban, még kiválóbbak előttem, és hasonló kiválóak fognak élni utánam. De hogy századomban, a színtan bonyolult tudományában én vagyok az egyetlen, aki tudja az igazat, erre büszke vagyok, és ezért sokak fölött állónak érzem magam, írta Goethe a barátjának, Eckermannnak 1829-ben. A hatrészes Goethe-kör elsőrendű és másodrendű szín összeállításból áll. A pozitív színek a sárga, a vöröses sárga, a narancsszín és a sárgás vörös, melyek fényt, világosságot, erőt, meleget, közelséget, tisztaságot, cselekvést sugároznak. A negatív színek a kék, a vöröses kék és a kékes vörös pedig sötétséget, gyengeséget, hideget, messzeséget, nyugtalanságot, lágy és vágyakozó érzéseket keltenek. A zöld szín, mivel a kék és a sárga egyenlő keveréke, mindkét színcsoporthoz tartozhat. A belső felvételekhez a meleg színeket, a külsőkhöz pedig a hideg színösszeállítást igyekeztem használni. Próbáltam, amennyire lehetett, mert a forgatásnál nem olyan egyszerű a színválogatás, mint a festészetben. A festőművész olyan színeket rakhat egymás mellé, amilyet akar. Nekem pedig a tárgyak, a háttér és a ruha összeválogatásából áll össze a teljes színkép. A nem megfelelő tárgyak színeit árnyékolással oldottam meg. Sok munkámba került ez a dokumentumfilm, de megérte. Mivel Nicola Lorenzina rendező elégedett volt és melegen ajánlotta, legyen ez a diplomamunkám.